Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és két vendégünk is van, Major Krisztina és Major Szilvia, ők testvérek, és az alternatív konfliktus kezelés lesz a téma, méghozzá egy kicsit kibővített formában. Úgyhogy arra szeretnélek megkérni mind a kettőtöket, hogy mutatkozzatok be, illetve hát mondjátok el, hogy ti melyik részében vagytok szakemberek.
Én a Krisztina vagyok, és mediátorként tudok bemutatkozni, mert mikor megkértél, hogy volna valami gondolat, felhívtál, amit el tudok mondani, akkor mondtad, hogy hát ha nem én vagyok a Cvak Izabella, akkor tulajdonképpen nem is annyira érdekes az, hogy hol dolgozom. És akkor gondolkodtam, hogy mi lehet ez a téma, amit szívesen megosztanék, ami egy kicsit úgy érdekes lenne, olyan mai, olyan fontos. És akkor erre gondoltam, erre a mediációra, ami kapcsolódik a konfliktus kezeléshez és a kommunikációhoz. A mediáció az én szívügyem, és a kommunikáció meg a testvéremé, Szilvié, úgyhogy ezért hoztam magammal mindenképp, hogy erősítsük egymást.
Szilvi, akkor te vagy az erősítő.
Én vagyok az erősítő, és egy kommunikációs szakterületem alapvetően, mert hogy én abban hiszek, hogy a kommunikáció ez meghatározza, meg átszövi az egész életünket, és hogyha azt nagyon jól csináljuk, vagy mondjuk megközelítőleg jól csináljuk, akkor sokkal könnyebbé válik az életünk. És az összes szakmám, ami létezik, az gyakorlatilag a kommunikációhoz kötődik. Kommunikációt tanítok az egyetemen, tréninget tartok az egyetemen, vagy különböző cégeknél, olyan témában, ami mind a kommunikáció, mondjuk konfliktuskezelés, meg időgazdálkodás, meg tárgyalástechnika, tehát mind valamilyen módon kapcsolódik a kommunikációhoz. És hogy a mediáció is egy ilyen, hogy erről azt gondolom, hogy ha az emberek hajlandóak arra, hogy a konfliktusaikat egy olyan eszközzel rendezzék, mint amilyen a mediáció, akkor az mindenképp abban fog megjelenni, hogy hogyan lehet értelmesen és hatékonyan kommunikálni egymással, úgyhogy ne vegyük le egymás fejét egy nehéz helyzetben.
Jó, tehát ugye, ahogy gondolom, maga a konfliktus helyzet is egy kommunikációs probléma, de mondjuk a ti esetetekben, akár külön-külön is, egymástól függetlenül, volt-e olyan eset, ami egy jelentős konfliktus volt, amit esetleg vagy így, vagy úgy sikerült dűlőre vinnetek, illetve mi az, ami miatt erre a területre adtátok a fejeteket, hiszen mondjuk Krisztinának, vagy Krisztának nem ez feltétlenül a munkája, míg ahogy te elmondtad, Szilvi, neked meg igen. Tehát volt-e konfliktus helyzet az életetekben, és azt hogy sikerült megoldani?
Hát konfliktus mindenkinek van az életében, és hát az élet sok területén ez elő is fordul. Teljesen véletlen egybeesés nálam a két dolog. Én készülök az aktív nyugdíjas éveimre, és ezért döntöttem úgy, hogy elvégzem ezt a képzést. Egy másoddiploma keretében, másodképzés keretében indult a főiskolán egy ilyen szak Budapesten, és én ennek nagyon megörültem. Meg tulajdonképpen már éreztem a munkahelyemen, amit úgy szoktak hívni, hogy kiégés. És ettől egy kicsit úgy megijedtem. És elkezdtem keresgélni, hogy mi lehet az a lehetőség, amitől én ki tudom magam a hajamnál fogva ebből a helyzetből rángatni, mert már nyilván nem fogok munkahelyet váltani erre a minimális rövid időszakra. Úgyhogy én tudatosan elkezdtem készülni a nyugdíjas éveimre, mert hogy akkor teljes bedobással ezt szeretném csinálni. És véletlen egybeesésként akkor alakult a munkahelyemen egy konfliktus, amiben úgy belecsöppentem. És arra jöttem rá, illetve rájöttem folyamataiba, hogy mi az, amit ha másképp csinálok, ha ezt már előbb elvégeztem volna, és másképp csináltam volna nagyon sok mindent, akkor más lett volna a kimenetele ennek a konfliktusnak. Tehát ez is megerősített abban, hogy igen, ezt meg lehet tanulni, érdemes, nem csak azért, hogy az ember ezzel foglalkozzon, hanem azért is, hogy a családban, a munkahelyen megoldja ezeket, azokat a problémákat, amik nekik, neki saját magának, tehát nekem saját magamnak okozott olyan nagyon sok kellemetlen napot, órát és konkrétan időszakot, ami akkora energiavesztés volt, hogy teljes mértékben rájöttem arra, hogy igen, ez nagyon fontos.
Ja,
hogy
saját
örömön is így van, és ez az, amit szeretnék az embereknek továbbadni, ez az a módszer, amivel szeretném megismertetni az embereket, hogy ezt lehet másképp is.
Jó, Szilvi, te fehér ló vagy, neked nem volt konfliktus az életedben, vagy te sem vagy kivétel?
Hát úgy szeretnék ilyet mondani, de nem lenne igaz. Nekem volt konfliktus az életemben, és hogyha így visszanézek, akkor azt is gondolom, hogy az átlagosnál szerintem több konfliktusom volt. Én nem voltam nagyon jó gyerek, tehát hogy onnan már attól kezdve datálódnak a konfliktusaim, de most azt kell mondanom, hogy egyre kevesebb van, mert hogy ezt így meg lehet tanulni, hogy az ember hogyan kezeljen bizonyos helyzeteket. Ez a lifelong learning kategória, szóval egy életen át nyomja ezt az ember, hogy egyre ügyesebb és egyre okosabb legyen a konfliktus kezelés technikájában, de hogy ez így bele van kódolva az életünkbe. És a konfliktus szerintem az ugye kétféle, ez az egyik az építő, a másik meg a romboló, úgyhogy én az építő konfliktusoknak a híve vagyok, azt mindig támogatom. Mert hogy azokból vannak az új gondolatok, új ötletek. Én csak a romboló konfliktussal nem tudok mit kezdeni, és mert hogy az egészségre általános rendkívül módon. És nekem a mediáció az azért szívügyem, vagy azért gondolom, hogy ez egy nagyon remek technika, mert hogy teret ad mind a két félnek, vagy a több félnek arra, hogy elmondhassa azt, hogy bizonyos helyzetekben miről mit gondol. És hogy a vitákkal, meg a konfliktusokkal sosem az a baj, hogy vannak, meg még csak nem is a tartalmuk a baj, hanem hogy ahogyan beszélgetünk erről. És ugye a mediátor az pont erre való, hogy ezt az ahogyanságot valamilyen módon kézben tartsa. Nem az a baj, amit mondunk, sose a tartalom, hanem a forma nem szokott megfelelő lenni ehhez. És ugye a mediáció az ebben tud rettentő sokat segíteni.
Jó, akkor most jön a szakmai rész, amihez én nem értek, hanem ti. Akkor osszátok fel ugye egymás között, és akkor mondjátok el, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, mit csináltok.
Én a mediációba szeretnék majd egy kicsit mélyebben belemenni, de Hugi előtte a konfliktuskezelési módokat fogja elmondani, ismertetni, mert ezek nagyon érdekesek, hiszen ez az egésznek a egész belsőnknek az alapja, ha nem is tudjuk ezt tudatosan, pedig de így van, amit lehet változtatni is.
Amit így mindig el szoktam mondani, bocsánat, nem akartál valami Lacit kérdezni, valamit Laci, vagy
most nem csak bólogatok, mint aki mindenhez ért.
Oké. A világ az nagyon érdekes, mert ugye konfliktus kettőféle dologból adódik, az egyik az együttműködés, a másik meg a versengés. És hogy az ember így fel kell reggelente, meg kinyitja a szemét, pont ezt a kettőt csinálja reggel 7-től este nagyon sokáig, mert hogy ebben éljük az életünket, és ugye a konfliktus forrás az mindig abból van, hogyha az én érdekem valamilyen módon sérti a te érdekedet, és akkor már nyakig üsülünk egy konfliktusban. És az, hogy ezek hogyan alakulnak ki, meg hogyan lehet ezeket megoldani, az egy dolog egészen biztos, hogy ez mindig egy ilyen függőségi helyzet a konfliktus, és a függőség az lehet pozitív irányú függés, és negatív irányú függés. Ha pozitív irányú függés van, mondjuk egy főnök és egy beosztott között, akkor akkor sokkal nehezebben alakul ki a konfliktus, mert ugye talán a főnök az nem volt erre jó, mondjuk egy marha jó kollégával. Ha pozitív irányú a függésünk, mondjuk jelesül, én akkor tudom tartani a határidőt, hogyha te azt teljesíted nekem, de neked is érdeked, hogy tartsd a határidőt, akkor nyilván megteszed nekem, és már el is kerültük a konfliktust. A konfliktusnak iszonyat sok típusa van, van értékalapú konfliktus, van strukturális alapú konfliktus, szükséglet alapú, szituatív, érdek alapú, kapcsolati alapú és információ alapú. Ezeket így meg szoktuk különböztetni egymástól, különösen amikor egy mediációs folyamatban vagyunk benne. Van olyan dolog, amiről, amit ilyen kőbevésetnek kell tekintenünk, például amiről nem is vagyunk hajlandóak vitatkozni, soha nem lehet vitatárgya. Például ilyen az, hogy milyen a mi politikai beállítódásunk. Én ezzel senkivel nem akarok se beszélgetni, se vitatkozni róla, ebből nem fogunk konfliktust generálni, legalábbis én biztos, hogy nem, mert azt gondolom, hogy ha ilyen területre tévedünk, akkor nekem nem kell tovább beszélgetnem. Tehát, hogy vannak olyan értékrendek, ami miatt elképesztően bele lehet nyúlni valakinek a lelkébe, ha hagyja. Jó, erre mindig érdemes odafigyelni egy ilyen helyzetben. És az előbb említettem, hogy a konfliktus minősége sem mindegy, mert hogy van építő jellegű konfliktus, meg romboló. Az építő konfliktusok azok mindig egy új helyzetet, egy új szituációt teremtenek nekünk, és mindig tovább gondolásra adnak lehetőséget és alapot. És ezek az építő konfliktusok olyanok egyébként, amiben szerintem érdemes belemenni. Nem biztos, hogy amikor benne van az ember, az marha jó, sőt, egy csomó minden megkérdőjeleződik akkor, de hogyha utána hajlandó, meg képes, racionálisan végig gondolni bizonyos folyamatokat, akkor azok mindig új lehetőséget hordoznak magukban. A konfliktus kezelésnek Thomas Kilman nevű úriember szerint 5 különböző módja van, amit nagyon jól lehet mérni, erre vannak tesztek is. Az, hogy hogyan állunk egy konfliktus megoldáshoz, az nagyon sok mindentől függ, például attól, hogy milyen genetikailag milyen a beállítódásunk, hogy hogyan szocializálhatunk, mit látunk a szüleinktől, meg milyen csoportokban nőttünk fel, mondjuk milyen suliba jártunk, ott milyen volt az osztályfőnökünk, hogy milyen volt a közösség. És ennek alapján, ami így az élet tapasztalásunk, annak alapján ugye kialakult, hogy bizonyos konfliktusokat hogyan kezelünk. Van, aki úgy kezeli, hogy alkalmazkodik az adott konfliktushoz. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha így magunk elé képzelünk egy Y és egy X tengelyt, akkor az Y tengelyen van a partner érdeke, akivel én konfliktus helyzetben vagyok. Az X tengelyen van az én érdekem gyakorlatilag az, hogy mennyire képviselem a saját érdekeimet. Hogyha ezt a tengelyt elképzelitek, akkor a tengely bal alsó sarkában, amelyik azt mondja, hogy nem veszem figyelembe se a partner érdekét, se én nem nyomulok a megoldással. Tehát ez itt alul van, a bal alsó sarokban, ő az elkerülő kategória. Ő nem akar vitatkozni senkivel, amennyire lehető fogja magát és kiszáll egy vitából. Ez így érthető, ahogy mondom? Jó. Melyik része nem?
Tamás műszakként, aki nehezebb.
Értem.
Jó, oké. Csak olyan vasúti tengerre gondoltam.
Jó, haladunk akkor még tovább, még mindig ugyanezeken a tengelyeken vagyunk. Közben leveszem a kabátom. Ha ugyanezen a tengelyen vagyunk, és az X-tengelyt képzeljük el, és az X-tengelyt azt elnyomjuk a jobb oldalra, viszont a partner érdekeit egyáltalán nem vesszük figyelembe, tehát ez az Y-tengely alsó rétegében van, az azt jelenti, hogy valaki elképesztően versengő, mert hogy azt szeretné, hogy az ő érdekei mindenképpen érvényesüljenek. És akkor középen, hogyha ezt elképzeltek, ezt a tengelyt, hogy középen van a kompromisszum kereső. A kompromisszumról sokfélét szoktunk gondolni. Van, aki azt mondta, hogy hát én nem hozok kompromisszumot, meg nem élem kompromisszumok mentén az életemet, pedig én azt gondolom, hogy a kompromisszumok időnként rendkívül hasznosak tudnak lenni. És hogy szerintem érdemes kompromisszumokat kötni azzal a tudással, hogy annyi kompromisszumot érdemes hozni, amennyi nekem nem okoz semmilyen sérülést se lelkileg, se túl sok mindent nem kell az én értékrendemből ezért feladni. És ugye a kompromisszum az arról is szól, hogy bizonyos helyzetekben egy vitás kérdést ott rögtön akkor oldunk meg, és akkor van csörteváltás, hogy azt mondjuk, hogy hát oké, ma ő nem alkalmas arra, hogy vitázzam, majd később visszatérek rá. Ez is lehet egy kompromisszum, de hogy az ember ezekről úgy döntést hoz valamilyen módon. És aztán ezen kívül még van egy alkalmazkodó, amelyik a partner érdekét veszi rettentően nagyon figyelembe, de a saját érdekével nem foglalkozik. ez nem nagyon jó pofa magatartás, meg megoldási mód, mert hogy megbetegít bennünket. Olyan nincsen, hogy valaki a saját érdekeivel nem foglalkozik, illetve van, csak akkor annak lehet látni a végét. És van az, amire mindenki vágyik, ki szeretne ilyen kollégát, ilyen férjet, ilyen feleséget, szóval sok ilyen emberre szeretné körülvenni magát. Ők a probléma megoldók, az a probléma megoldó, aki figyelembe veszi a saját érdekeit és a másik érdekeit is. Ez a win-win típusú együttműködési kategória. Úgyhogy az, hogy ezek ilyen preferencia keretek, ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos viselkedési formák, amiket inkább csinálunk, mert hogy az áll hozzánk közelebb. Tehát az első belső reakciónk az vagy az, hogy én alkalmazkodó vagyok, vagy az, hogy kompromisszumkereső, tehát hogy valamelyik emblematikusan megjelenik azokban a helyzetekben, amik konfliktus helyzetek. Mert ugye konfliktus helyzetekben az ember nehezebben gondol végig folyamatokat, ott nincs az, hogy zsigeri döntés mellé egy racionális rációt odaállít, és majd meg lesznek a magyarázatok, hanem ezek zsigeri cselekvések így belülről jönnek, és az első ilyen cselekvésünk az vagy ilyen, vagy olyan. De tudni kell az, hogy nem vagyunk vett tiszták, tehát hogy nincs olyan, hogy valaki örökké problémát megold, meg olyan sincs, hogy örökké verseng. Olyan van, hogy amikor helyzet van, akkor leginkább azt a magatartás formáját húzza elő. És ezek párban szoktak járni egymással, és aki mondjuk versengő, az egészen biztos, hogy nem tud alkalmazkodó lenni. Nincs olyan helyzet, mert hogy ő nem úgy van kódolva genetikailag. És azt gondolom, hogy ha erről van tudása valakinek, hogy ő egy ilyen konfliktus helyzetben mit ránt elő zsigeri cselekvésként, akkor az neki is nagyon jó, mert tudja, hogy mire kell odafigyelnie, meg mire kell vigyáznia. És nagyon jó annak, aki felismeri a másik cselekvési formáját, meg a másik reakció formáját, mert hogy ahhoz képes tud ő reagálni bizonyos helyzetekre.
Tehát mondjuk ebben az esetben, hogyha két önmagát feladó ember kerül konfliktus helyzetbe, akkor igazából nem lesz konfliktus helyzet, mert a kettő elszalad. És a két jó konfliktust érdek képviselete, rendbíró ember kerül egymással összetűzésbe, akkor azok meg valószínűleg meg fogják tudni oldani.
Hát azt nem tudom, hogy megoldják-e, ha kettő, ha probléma megoldó lesz?
Igen, ha mind a kettő.
Ja, ha mind a kettő probléma megoldó, akkor nagy valószínűséggel igen, mindenki arra törekszik majd, hogy egy ilyen win-win típusú helyzetet. Pici lemondás, pici kompromisszum, de hogy megtalálják azt a közös pontot. De ha mondjuk két versengő van egy helyzetben, az a katasztrófák katasztrófája. És egyébként, ha két elkerülő van a helyzetben, ez is, mert abból soha semmilyen megoldás nem fog születni.
De nem is lesz konfliktus, mert egyik jobbra szalad, a másik balra.
A helyzet az, hogy konfliktus lesz, csak nem kerül ki. Ez úgy bennük marad. Tehát, hogy nekik lesz konfliktusuk ebben a helyzetben, mert ott kummognak magukban, hogy na hát, ezt most miért így csináltuk, de hogy ki belőlük nem kerül, az biztos, ők nem fognak konfliktust generálni.
Jó. Akkor nagyjából ez volt, amit el szerettél volna mondani.
Igen, igen.
És ezekből a helyzetekből, ha éppen egy család, egy férj és feleség kerül olyan helyzetbe, hogy kialakul egy konfliktus, vagy éppen nem alakul ki, mert hogy elkerülő mindegyik, akkor élnek egymás mellett egy darabig.
Jól elkerülik
egymást, igen. De ha észbe kapnak, és mégis kiderül, hogy de hát azért jó lenne mégis együtt maradni, de azért valamin változtatni kéne, akkor ha ismerik a módszert, vagy hallottak már róla, vagy valaki elmondja nekik, akkor mediátorhoz fordulnak, mert a mediáció az pontosan egy ilyen speciális konfliktus kezelési módszer, és olyan helyzetekre való, amikor már a felek nem képesek megoldani a problémájukat, és nem képesek megegyezni egymással. Ilyenkor egy harmadik fél, aki semleges, segít ezekben a megoldásokban, De ez nem azt jelenti, hogy ő fogja megmondani a tutit, ő oldja meg a problémát, ő csak a kereteket adja, tehát magát a keretet adja a beszélgetésnek. És hát a megoldás, ha a megoldás születik, az a végén egy megállapodásban kerül összefoglalva, megállapodásba kerül írásba. Amit persze be is tartanak a felek, hiszen a közös döntésük alapja ez a megállapodás. És tulajdonképpen ennek az egész mediációnak a lényege abból áll, hogy a mediátor képes a feleket egymás felé fordítani, képes úgy megváltoztatni a kommunikációjukat, hogy le tudnak ülni, és beszélnek egymással, meghallgatják egymást a felek, és akár ez egy hosszú távú, egy modell is lehet, egy magatartás forma, mert képes arra, hogy hosszú távon változtatja meg a kommunikációjukat. Illetve nem csak a kommunikációkat, hanem az egymáshoz való viszonyát a feleknek. Képes magát az egész tárgyalási stílust úgy megváltoztatni, hogy ezáltal fordulat áll be a kapcsolatukban. Tulajdonképpen ez a módszer segít feltárni a feleknek a valós szükségleteit. Ez szükséglet, hogy mondjak rá egy példát, mikor vitatkoznak a férj és feleség, elválnak, és nem tudnak megegyezni abban, hogy a gyereknek a láthatása, a felügyelete hogy legyen. És csak annyit mond az egyik fél, hogy nem engedi, csak akkor, hogyha ő ott lehet ezen a láthatáson, akkor idővel a beszélgetés folyamán kiderül, hogy tulajdonképpen sokkal többről van szó arról, hogy nem bízik meg a másik félben. Tehát ez is egy a szükségletnek egy formája, a bizalom, hogy a másik félben megbízzon. És ezek a beszélgetések folyamán felszínre kerülnek. De ennek van egy láthatatlan határa, amit így nem lehet elsőre meghatározni. Ez ott az adott szituáció hozza, hogy hol van az a határ, mert ez nem terápia. Tehát a mediátor az egy semleges fél, ő nem ad megoldást, ő nem mondja meg a tutit, nem ő írja meg a szerződést a találkozások végén. Az egésznek tulajdonképpen az a lényege, hogy ez egy struktúrált folyamat, vannak alapelvei. Az önkéntesség, az mindenféleképpen, tehát a felek önként jelennek meg ezeken a megbeszéléseken. Jövőre orientált, nem vájkálunk a múltban, nem a múltra utalunk folyamatosan vissza, hanem csak a jövőre, előre nézünk. A titoktartáshoz vonatkozik a mediátorokra, illetve a felekre egyaránt. Abban az esetben, hogyha válás kapcsán jelentkeznek maguktól, tehát válóper előtt vagy válóper alatt a felek egy ilyen mediációs beszélgetésre, vagy maga az ügyvéd küldi, mert már erre van példa és lehetőség, akkor az ott született megállapodás az nem a titoktartás tárgya, az bekerülhet a válási procedúrába, az eljárásba. És hát a mediátor a semlegesség mellett a pártatlanságot is jelenti kell, hogy jelentse. Tulajdonképpen ezek a nagyon fontos alapelvek, és hát azon kívül, hogy ez mennyi mindent ad, mennyi minden lehetőséget, egy csomó dologban képessé teszi a feleket, mert tulajdonképpen a mediáció alapvető kérdése az ez a dinamikai, a képességtevésnek a kérdése, mert hát ugye a folyamatban való részvétel, tehát az, hogy eljön valaki és részt vesz egy ilyen megbeszélésen, vagy beszélgetésen, ez már egy nagyon nagy dolog. Nehezen vállalják az emberek, nehezen indulnak neki, először teljesen mást gondolnak a mediációról. Azt gondolják majd, hogy hú, majd biztos egy harmadik fél jó, meg akarja mondani a megoldást. De hát ez menet közben kiderül, hogy nem így van. És a képességtevés az folytatódik az egymás odafigyelésére, egymás meghallgatásra. Tehát képessé válnak az emberek egymást meghallgatni. Nagyon sokszor ráeszmélnek, hogy úristen, milyen régóta nem is beszélgettek úgy egymással, hogy odafigyeltek egymásra. Meghallották, amit a másik mond. És a felelősségvállalás, hogy képessé válnak a megbeszélések alkalmával a felelősségvállalásra, az, hogy eljön egy következő megbeszélésre, hogy vállalja, illetve betartja a vállalását. Sőt, tovább menve még adott helyzetekben még egy bocsánatkérés is elhangzik a felektől, illetve hát a tanulságok megfogalmazása az még egy nagyon értékes dolog. Tulajdonképpen az élet hozza azt, hogy óhatatlanul összehasonlítjuk a mediációt és a tárgyalást, a bírósági eljárást, hogy miért érdemes inkább a mediációra. Tehát, mert a mediáció az mindenféleképpen egy megoldást hoz, hiszen önként jöttek. Az emberek meg akarják oldani a problémájukat, azért jöttek. Egy közös döntés születik. Rövidebb idő alatt sikerül eljutni a célig. Illetve jóval olcsóbb, jóval kevesebbe kerülő megoldás ez, mint maga a tárgyalás, amit elhúzódik hosszú időre, komoly díja van, és ott mindig van egy győztes mellett sajnos egy vesztes is. Úgyhogy érdemes ezeket így mérlegre tenni, és megfontolni, hogy igen, ennek ezért van jövője. És az, hogy milyen alkalmazási területei vannak az életben, nagyon sok minden, azt gondolom minden a gazdaságitól kezdve, a oktatás, a munkaügy, az egészségügy, az igazságügy, minden területen. Nagyon sok munkahelyen már alkalmazzák a humánpolitikán, lehetőséget adnak arra, hogy munkahelyi konfliktusokat lehet ezzel megoldani. Hiszen nem kerül ki a titoktartás miatt, nem kerül ki a probléma, ők meg tudják oldani. És hát nekem a vesszőparipám az oktatás ügy, az iskolák. Nagyon nagy segítség és lehetőség ez, hiszen idáig csak büntetés volt, és fegyelmi ügyek voltak az iskolákban. Most már szerencsére nem, törvény is szabályozza, lehetőség van erre. Illetve kötelező is már fegyelmi előtt mediációra küldeni a gyerekeket. És hogy még tovább menjek, van kortárs mediáció, amikor magát a gyerekeket tanítják meg erre a módszerre, és ők a saját korosztályukon belül mindent jobban elfogadnak egymástól, megoldják ezeket a problémákat. Úgyhogy óriási jövő van ebbe, főleg, hogy törvény keretei is szabályozzák ezeket már, hogy egy kicsit kézzelfoghatóbb, és hogy talán érdekesebb legyen ez az egész, vagy talán közelebb kerüljön. Lehetőségem, illetve 2000 Magyarországra ez a módszer tulajdonképpen a rendszerváltással került. Először amerikai, majd utána állami és civil támogatásokkal. 2002-ben már az 55-ös közvetítői törvény szabályozza a mediátor, a közvetítő fogalmát, és utána egymás után jöttek a kisegítő törvények, például 2007-ben a büntető eljárásról szóló törvény már lehetőséget ad arra, hogy mediátorokat vegyenek igénybe szabálysértések alkalmával, baleset, gondatlanságból okozott baleset eljárása alkalmával. És egy ilyen alkalommal lehetőségem volt bent ülni egy ilyen mediáción, mint hospitáló, és egyszerűen rá kell jönni arra, hogy ez egy akkora lehetőség, akkora segítség. Az történt, egy fiatal srác friss jogosítvánnyal megpróbált leparkolni. Nem annyira sikerült neki, és az ott álló autókba többe kárt okozott. Majd ilyetébe elhajtott a helyszínről, de volt, aki felírta a rendszámát. A srác megijedt ugyan, de volt annyi lélek jelenléte, hogy ő felhívta az apukáját, aki rögtön odajött a helyszínre, és megpróbálták megkeresni azt az illetőt, akinek kárt okozott a fia, de közben már feljelentést tett az illető, mert ugye nem talált a helyszínen már senkit. És miután elindul egy ilyen feljelentés, akkor már hivatalból kötelesek a rendőröknek is végigvinni ezt az egész ügyet. És mediációra küldték, minden kerületnek van egy jóvátételi osztálya, és ide került ez az ügy is, ahol nekem lehetőségem volt bent ülni. És ez úgy kell elképzelni, hogy odaérkezik a sértett és a sértő erre a tárgyalásra, ahol aki vezeti, a mediátor, aki vezeti ezt a megbeszélést, megkérdezi, hogy részt vehetek-e. Szerencsére mind a két fél hozzájárult, hogy beülhessen. Nekem egyedüli feladatom volt egy szobanövényként ott ülni és hallgatni, és annyira jó volt látni, hogy kulturáltan meg tudták beszélni ezt a problémát, hogy a elkövető, a srác beismerte, hogy ő ezt csinálta, hogy vállalja a felelősséget, hogy az apuka ott állt mellette, és már jóvá akarta tenni ezt a problémát, és hogy nyitott volt erre, akinek károkat okoztak az is, és meg tudtak egyezni. Ennek az volt az egésznek a lényege, hogy a srác nem lett priuszos, nem kapott büntetőpontot, nem így indult már a jogosítványába a büntetőponttal, és megtanulta már ezt a módszert saját bőrén, hogy érdemes a konfliktusokat nem elkerülni, hanem megbeszélni és megvitatni. És hát már ez a nagyon jó dolog a büntető törvényben, hogy erre lehetőséget ad. Egyetlen egy kivétel van a halált okozás, amiben ezt a módszert nem lehet alkalmazni. Úgyhogy ez volt egy ilyen élményem, és hogyha nem unalmas és van még annyi türelem hozzám, akkor még egy másikat elmesélnék, ami annyira megérintett, hogy arról azért szeretnék beszélni. Ugye a mediátornak a egyik legfontosabb feladata a semlegesség mellett, hogy ne vonódjon be. Hát ez a nem, hát én nem fogok bevonódni, hogy vonódnék be, hát ez nagyon erős vagyok, és nem. És hát bizony ezen a behallgatáson saját magamon tapasztaltam, hogy már alig vártam, hogy szünet legyen, mert úgy kellett az érzéseimet saját magamba visszatuszkolni. Egy fiatal házaspár találkozott itt, akik már tulajdonképpen elváltak több éve, de az, hogy ezeket a történeteket elmeséljük, ez nem azért van, mert hogy megszegtük a titoktartást, hanem mert ilyen általánosságban tanulságokat levonva lehet róla beszélni, de nem használunk neveket és személyes dolgokat. Úgyhogy ez a fiatal pár, aki már több éve elvált, És az apa elvitte láthatásra a gyerekeket, illetve már visszahozta. Szóváltásba került a volt feleségével, és egy kicsit hevesebb vita alakult ki, és meglökte a feleségét, aki beesett a konyhaszekrényhez, és olyan rosszul esett, hogy elvesztette az eszméletét. És ki kellett hívni a mentőket, és innentől kezdődött már a hivatali része a dolognak. Mert hogy a kórház feladat köréből adódóan tettek meg a feljelentést. Tulajdonképpen a fiatalok nem akartak feljelentést, tehát ők egyáltalán nem akarták ezt perre vinni, de mivel hivatalból ez volt a kötelesség, ezért elindult egy nagyon-nagyon hosszú procedúra, tárgyalás, hosszú tárgyalási órák, már legalább több centis anyag, ami sorakozott egymáson, és ez a nagyon sok munkaóra, ami nagyon sokba is kerül a bíróságnak, mikor is mediációra küldte maga a bíró a házaspárt, mert kiderült, hogy egyszerűen nem mentek előrébb a dolgok. Nem sikerült lezárni ezt az egész menetet. És akkor eljöttek erre a mediációra. Ott elmesélte mindegyik, hogy mi történt, mit élt át. És lehetett látni rajtuk a megdöbbenést, hogy akkor szembesültek dolgokkal, hogy te ezt így értetted, de hát én ezt nem is így akartam, és hogy nem ez volt az egész, hogy én ezt nem gondoltam volna, hogy ez neked ekkora problémát okoz. Az előzmények, tehát nem az, hogy tetlegességre került sor, és ahogy elismerte a fiatalember azt, hogy igen, hibát követett el, és hogy ő ezt szeretné jóvá tenni, és hogy egyáltalán hogy tudná ezt jóvá tenni, és egyszerűen csak az volt a volt feleségének a kérése, hogy üljenek le és beszéljék meg együtt a gyerekekkel, hogy mi történt, mert a gyerekek még addig a percig nem tudták, hogy mi történt, tehát hogy ennyire nehéz ez a kommunikáció. Több évvel a válás után is, pedig már a feleségnek már egy új kapcsolata is volt. És annyira szép volt látni, hogy még ott a mediáció alatt felhívta az apuka a gyerekeket, hogy akkor most elmennek egy cukrászdába, és hogy szeretne velük beszélni. És ez úgy annyira egy hosszú távra egy olyan lökést adott bennem, hogy igenis ez kell, ezt nagyon muszáj csinálni, ezt az egész mediációt, mert kell az embereknek segíteni, mert sokszor csak egy nagyon-nagyon pici dolog hiányzik ahhoz, hogy odafigyeljenek egymásra, mert már annyi a feldülem lett harag és tüske, amitől már nem is hallják a másik gondolatait. Úgyhogy bennem ezek a dolgok erősítették meg azt, hogy igenis ezt kell csinálni, és hát hol a legkönnyebb ezt csinálni, kik a legfogékonyabbak erre, hanem a gyerekek az iskolában. Úgyhogy nagyon jó dolog volt, hogy 2008 és 2012 között az Országos Fejlesztési Intézet elindította pedagógusok körében egy képzési sorozatot, amiben mediációt és restauratív módszert, technikákat tanítottak meg a pedagógusoknak. És sikerült a pedagógusokkal interjút készíteni, a végzett pedagógusokkal, akik ezt a mediációt megtanulták, sikerült interjút készíteni, hogy mennyire használják ezeket a módszereket. És nagy öröm volt hallani, hogy igen, használják és bevált. Úgyhogy ezen vagyunk, hogy ez terjedje.
A mediátori munka az egy munkakör, vagy az, akik végzik, az végezhetik, mint hobbiból, vagy mint munkavállaló?
Ez egy szakma, ez képesítéshez van kötve, és...
De milyen a státusza? Tehát, hogy ez... Fizetett munka?
Fizetett vagy? Munka, igen. Igen, fizetett
tehát
munka.
Tehát csak úgy lehet?
Hát önkéntes alapon is lehet. Az mindenkinek saját ügye és szívügye az, hogy mi az, amit bevállal, hogy vállal-e. Természetesen igen, szívügyünk a vállalás.
Egy kicsit más oldalról nézve, úgy gondolom, hogy a mediátor részéről fontos az, hogy mit sugároz magából ki, mint vizuálisan is ugye, hogy hogy van jelen, illetve mennyire fontos ezek mellett a környezet, tehát ahova meg lesz hívva a két fél. Ez erre nagyon... kell-e a hangsúlyt fektetni?
Igen, igen, nagyon jó a kérdés, mert nagyon fontos a környezet. A környezetnek nyugodtnak kell lenni. Eleve a résztvevőktől megkérjük az elején, hogy kapcsolják ki a telefonjukat, hogy udvariasak legyenek egymáshoz, ne beszéljenek ingerülten, és pont ne hagyják el a helységet, ne rohanjanak el megbeszélés nélkül, és ugyanígy magának a környezetnek is egy nyugodt légkört kell sugározni, mert ugye az emberek nyugodt légkörben tudnak csak megnyílni, és ennek végül is az a lényege. A mediátor, én azt gondolom, hogy úgy saját magát kell hogy a, tehát mivel nem ad tanácsot, és abszolút pártatlan és semleges sugalni, tehát én magamról tudok beszélni, tehát sugalni nem akarok semmit. Én saját magamat akarnám adni, illetve egy kicsit úgy alakítani a helyzetet, hogy tulajdonképpen ne vegyék észre, hogy ott vagyok, ők beszélgessenek egymással. Persze nyilván van egy olyan pont, amikor ha elfajulnak az indulatok, akkor pontosan a mederben tartás az a lényege az egésznek, de fontos az, hogy ők egymással mit és hogyan kommunikálnak.
Szóval nyilvánvaló, mondjuk ha az öltözködéssel gondolunk, akkor egy ilyen visszafogott, szolid.
Igen.
Tehát hiába fiatal a mediátor, nem szabad miniszoknyában mennie, meg
hát nem jó, ha elvonja.
Ugye?
Nem jó, ha elvonja a figyelmet, igen. Saját magára vonja a figyelmet, mert egymásra kell, hogy figyeljenek. Hát azt gondolom úgy, mint egy munkahelyen az ember saját magához. Saját maga elvárásai szerint öltözködik fel. Én igen, azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog azért.
Jó, akkor valószínűleg Szilvi lesz a címzetje a következőnek, hanem akkor majd visszadobod a postát. Tehát lehetek olyan munkai konfliktusok is, ahol nem két egyenlő fél között jön létre a konfliktus, tehát mondjuk olyan főnök és beosztott, ahol az igazi megoldás a megfelelő kommunikáció. Tehát mondjuk a főnöknek holt ideálja az, hogy mondjuk a beosztottat megalázza, és így hát abszolút az uralma alatt hagyja. Megvannak azok a technikái, hogy például egyre több a munkád, nem végzel vele, nem kapsz majd prémiumot, meg ilyesmit. Na most, ha ugye a munkavállaló erre először csak nyel, aztán hát valami fog történni, vagy így, vagy úgy, de ha mondjuk rájön arra, hogy milyen taktikája van a főnök nőjének, amivel őt mondjuk lehetetlennél akarja tenni, vagy be akarja törni, akkor tulajdonképpen ő akár fel is készülhet arra, hogy ellentaktikával válaszolja meg azokat a támadásokat, amiket neki ki kell védeni, mert ha nem, akkor előbb-utóbb rámegy. Ilyen esetekben, tehát mondjuk azt mondja a főnöknő, hogy ugye hát egyre több a munkát, persze sokkal kevesebben vannak, mint kellene, nyilvánvaló, hogy tolódik a munka. Most, hogyha erre azt mondja a beosztott egyszer csak, hogy hát én a napi 8,5 órámat maximálisan kitöltöm munkával, akkor ez például egy konfliktus megoldás az ő részéről, Vagy te ilyen esetben mondjuk egy munkavállaló helyében mit tanácsolnál, hogy hogyan próbáljon ésszel szembeszállni a főnökével? Mert be is húzhatna neki egyet, amúgy ketten vannak, mert ugye hát nincs tanú, de hát ezt hagyjuk a legvégére. Aha.
Hát valahogy az az érzésem, hogyha egy ilyen főnöknője van valakinek, akkor az nagyon kevés lesz, ha azt mondja neki, hogy én napi 8 és fél órámat kitöltöm és tisztességesen dolgozom. Mert hogy ilyen előzmények után egyenesen megérkezik a válasz, hogy á, de hogy, te azt csak gondolod. De amit idáig csináltam, ez mind rossz volt, és még rosszabb lesz. És holnap után meg már olyan rossz lesz, hogy nem is akarok együtt dolgozni veled. Úgyhogy én valószínűleg nem ezt a formáját választanám annak, hogy valahogy kezeljük ezt a helyzetet. Ugye az elején azt mondtam, hogy én a kommunikációban hiszek, tehát abban semmiképp sem, hogy hagyjuk felgyülemleni ezeket a helyzeteket. Ugye mondtad, hogy a munkavállaló nyel. De ugye ez nagyon jól el kéne találni, hogy meddig, mert szerintem ezekben a folyamatokban az nagyon-nagyon fontos, hogy az ember időben jelezzen, hogy szerintem ez így nekem nem jó. Akkor üljünk le és beszéljük meg, én ezt érzem. Amikor
de ilyen... kire üljön le?
Tessék?
De
kire üljön? A saját főnökével.
De az a nem lehet leülni. Tehát egy ilyen konfliktus helyzetet próbáltam vázolni, ahol a vezetőnek az a terve, az a rögeszméje, hogy meg kell alázni a beosztottat, úgy uralkodik rajta, és akkor onnantól kezdve azt csinál vele, amit akar.
Oké. Okay. Van egy Mercedes Modell című fejezet az életünkben, ami arról szól, hogy a változás az valamilyen valami, azt kezelni kell, és akarunk-e ilyet. És akkor, amikor az ember ilyen élethelyzetben van, akkor következő kérdéseket teszi fel magának. Maradjak-e ebben a helyzetben? Mint tudok változtatni, vagy lépjek ki ebből a helyzetből? Ez a három lehetőség van. Ha erre megkerestük a választ, és mondjuk nem az a válasz, hogy lépjek ki ebből a helyzetből, akkor nyilván valami stratégiát ki kell dolgoznunk arra, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. És akkor én mégiscsak azt mondanám, hogy ez egy olyan helyzet, amit ha az ember hagy, akkor előbb-utóbb az lesz, úgyis elmegy a munkahelyéről. Ezért csak odáig kellene eljutni, hogy leülünk a főnökkel beszélni. És egyébként, hogyha ez nem működik, akkor van HR-es a rendszerben, meg a főnöknek van egy főnöke a rendszerben. Tehát valahogy odáig el kell jutni, hogy a saját érdekeinket tudjuk képviselni. Ha az kiderül, hogy ez egy ilyen kedves főnök, akivel nem lehet semmilyen kommunikációt folytatni, akkor kell keresni valakit a rendszerben, akivel lehet. Válaszoltam?
Jó, hát biztosan. Tehát én a saját magam foglalkoztatója vagyok, ugye?
Tehát, nem jól kerülsz magad a konfliktusban?
Nagyon értem. Néha előfordul azért. De hát ez megint ugye nem lett volna igaz, azt mondom, hogy nem. Aha. Mert hát olyan ember nincs, aki saját magában ne kerülne néha napján konfliktus helyzetbe, de mondjuk ez a könnyebben megoldható. Jó. Akkor ha tovább megyünk, tehát az, hogy ki mennyire tudatosan áll hozzá egy helyzethez, vagy hogy mennyire képes felmérni a másiknak a pozícióját, az övét, az nyilvánvaló, hogy van egyfajta intelligenciára, de ez szerintem minden vitának az alapja, hogy tisztázza a saját maga tényállását, meg megpróbálja valamennyire a másikéből is belélni magát. Ez igaz?
Hát ha nem is intelligencia, de érzelmi intelligencia kérdése mindenképpen. Ugye azt azért jól külön választjuk, mert hogy vannak elképesztő atomfizikus kvalitással bíró emberek, akivel én mégsem szeretnék együtt dolgozni, az érzelmi intelligenciája a nullához közelít.
Egy atombombához
mondjuk. És szerintem ez egy technika kérdése, hogy az ember hogyan próbálja ezeket a konfliktusokat, illetve saját konfliktusait lerendezni. Kérdezz még valamit, Laci, mert nem pontosan értem, hogy milyen irányba megyünk.
Jó, hát végül is az, hogy a tudatos hozzáállás, tehát hogy persze. Nem zsigerből, hanem hogy egy kicsit még átgondolni a dolgot, hogy most ez hogy néz ki az én oldalamra, az ő oldaláról, tehát hogyha mondjuk ugye ezt feltételezi az, hogy az ember meg akarja oldani a konfliktust, ugye a másiknak a helyzetébe is, vagy a viszonyaiba belegondolok. Hát ugye ezt gondolom, hogy a tudatosság az mindenféleképpen előre viszi a megoldást.
A tudatosság az mindenképp előre viszi, de azt azért tudni kell, hogy rögtön az első reakciónk az mindig minden helyzetben érzelmi reakció, és akkor ha ott van elég ügyesség az embernek, és azt mondja, hogy oké, akkor én most itt megállok, és hátralépek egyet, akkor van szansza arra, hogy átgondolja racionálisan. Mert ugye érzelmi döntéseket hozunk, és azután teszünk rációt. Tehát, hogyha az ember olyankor hátra tud kettőt lépni, akkor van esély a racionalitásra. De ez mindig csak az ő oldala, akkor még mindig nem tudom, hogy a másik fél mit szeretne a rendszerben. Ha neki az a mániája, hogy mindenáron maga alá gyűri a, mondjuk jelen esetben engem, akkor az azért nekem egy nagyon nehéz helyzet.
Tehát akkor 3-ig számoljunk el?
Az mindenképp nagyon hasznos, ha az ember elszámol 3-ig. Nekem azért volt olyan élethelyzetem, ahol nem 3-ig számoltam, hanem 300-ig.
Hát, aki tanult, annak könnyen.
Hát a számolást, igen.
Na, lehet egy másik konfliktus helyzet is, amivel szinte majdnem mindegyikünk találkozik kisebb-nagyobb formában, a gyerek és a szülő. Tehát amikor már ugye a gyerek is úgy 30, 40, 50, 60, 70, hát amekkorára megnőtt, ugye, és még él a kedves mama, akinek hát megvannak a mondókái, de hát ugye ez a konfliktusok lehetnek, de hát ugye a mamát mégsem kéne úgy megsérteni, vagy valami. Tehát most erre konkrét példát nem tudok mondani, csak egy ilyen viszony, amikor egy gyerek, aki már felnőtt, meg a szülő, és akkor valahogy mindig azok a dolgok így visszajönnek, és nincs feloldás. Tehát mi lehet ilyen esetben? Ha már nagyon idős a mama, akkor hagyjuk rá. Még az ember fiatal, még a gyerek is fiatal, akkor még vehemensen küzd. Aztán, tehát hogy néz ez ki?
Hát az a helyzet, hogy valószínűleg van az az életkor, ahol ezt már így rá vagy nem. De hogy amíg nem érkezünk el abba az életkorba, azért az lehet egy kommunikációs alap, hogy az ember elmondja, hogy figyelj, ha te ezt csinálod, az nekem azért nem jó, mert. És akkor elmondani azt, hogy én mit érzek egy olyan helyzetben, amikor ő azt csinálja, tehát ami nem jó nekem. És akkor ez teret és időt hagyok neki, hogy átgondolja. Ha ezek után is tovább szeretné csinálni, akkor az ember csak küld ilyen én üzeneteket, ezeket úgy hívják, hogy én üzenetek, hogy figyelj, én ettől nagyon rosszul érzem magam azért, mert. Akkor ha még ezek után is csinálja, akkor mélyen élek a gyanúperrel, hogy ezt kész akarva csinálja velem, hát ez így nincsen rendje. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyik helyzet sem az, amikor az embernek így nagyon a másikra kell hagyni dolgokat. Tehát amikor mi azt érezzük, hogy bennünket nagyon feszít egy konfliktus, az ott sosem kérdés, hogy rendezzük-e vagy ne rendezzük. Tehát vannak olyan dolgok, hogy ha bemegysz egy boltba és 20 deka helyett 30-at adnak, az nekem nem konfliktus helyzet, nem szeretnék vele foglalkozni. De ha hazamegyek és megbeszéltem a gyerekkel, hogy megcsinál valamit és nem csinálta, még az sem biztos, hogy konfliktus helyzet, csak hogyha éppen utána meg akarja magyarázni minden áron, hogy azt ő azért nem csinálta meg, és egyébként is nem is kértem tőle, na aztán noplán én meg rosszul emlékszem, na akkor ez már egy konfliktus helyzet. Akkor ott megint egy kérdés van, hogy mit csinál az ember szülőként? Ugye azt vetetted föl, hogy a szülő-gyerek kapcsolat az milyen nehéz. Szóval akkor ez megint egy kérdés, hogy mit csinálsz, és azt kell megnézni ezek után, hogy hova akarsz eljutni, tehát hogy milyen minőségben akarod azt a kapcsolatot. Ha te egy olyan szülő vagy, aki azt mondja, hogy én vagyok az anyukád, azt akkor majd az lesz, amit én mondok, akkor ez egy nagyon tiszta történet, mert leüvöltem a gyerek fejét, adok neki két nyakast, azt akkor majd jó lesz alapban. De ha az ember nem ilyen szülő, akkor megpróbálja neki elmagyarázni, hogy figyelj csak, amit most csinálsz, az azért nem volt fair, és nem ebben állapodtunk meg, mert. És abban lehet bízni, hogyha az ember elég sok ilyen hatást gyakorol a gyerekre, akkor ezek a helyzetek előbb-utóbb helyre állnak. És hogy egyébként szerintem szülő meg gyerek között, vagy én olyan helyzetben vagyok, hogy szülő meg gyerek között van konfliktus, de ezek nem olyan konfliktusok, amit ne lehet megkezelni. Aztán nyilván vannak szélsőséges helyzetek, azokról én nem tudok nyilatkozni. De hogy én azt gondolom, hogy egy családban azért normál állapotban olyan konfliktusok vannak, amit le kell ülni és meg kell beszélni, azzal a tudással, hogy nem fogom nyomkodni a másik nyomógombjait, amitől tudom, hogy halálideges lesz. Ha tudom valakiről, hogy ő egy versengő típus a családban, akkor nyilván azt nem fogom neki azt mondani, hogy figyelj, hát neked nincsen igazod, mert akkor ettől még jobban versengő lesz. Ha ő versengő és én nem vagyok az, akkor én szívesen hátralépek kettőt, de hangsúlyozom, hogy ez mindig addig van, amíg nekem ez nem esik nehezemre. Tehát mihez azt érzem, hogy nekem az nem jó az a helyzet, akkor van az, hogy le kell ülni és meg kell beszélni. És egyébként, amit a Kriszti nem mondott, az az, hogy a mediációban különböző ágak vannak, és hogy van párkapcsolati mediáció. Tehát bármilyen problémával el lehet menni mediációba. Egyszerűen azért, mert hogy amikor az ember egy helyzetben van, egy konfliktus helyzetben, akkor ő onnan nem lát ki. Az a baj van ezzel, hogy nagyon nehezen látunk ki, pláne amikor érzelmileg bevonódott az ember. Most ugye főnökömet azt mondja, hogy nem szeretem, akkor nem vonódok be annyira, de maga a helyzet az azért beszippanthat engem, és egy külső szem mindig sokat segít egy ilyen helyzetben.
Gondolom, nem feltétlenül igaz az, hogy egy mediátor meg tud oldani egy konfliktus helyzetet, vagy jellemzően az már más tészta.
Nem a mediátor.
Jó, de a mediátor nem tud akkor olyanképpen segíteni, hogy azt a konfliktus az ott megoldódjon a két fél között.
Mediátor kérdésekkel tud segíteni, kérdéstechnikákkal, egy meghatározott menetben, meghatározott helyre, odavaló helyre, és az odaillő kérdéseket teszi fel, ami által a felek átélik újból, amit mondanak, vagy átfogalmazzák újból, vagy hallják saját hangjukat, vagy meghallja a másik, amit mond a másik fél. És nem a mediátor oldja.
Jó, én rosszul fogalmaztam meg, akkor egyszerűsítjük a dolgot. Az utolsó felvetése is elfogyott a mediátornak, és még nem oldódott meg a két fél között a probléma. Ilyen van-e?
Hogyne, persze van. Nem feltétlenül az a cél, hogy megállapodásokat gyártsanak a mediátorok. Ha már a kommunikáció megváltozott, ha már egymásra oda tudnak figyelni, ha már egy kicsit beszélnek egymással, már az is egy sikerélmény. Mert hát a hiába esetleg, ha a mediátor kierőszakolna egy megállapodást, az nem lesz a felek megállapodása a saját magukénak, nem fogják betartani, nem fognak dolgozni azon a problémán.
De ez nem is tud kierőszakolni a mediátor, mert hát ő csak kérdez.
Igen, de hogyha mondjuk rossz megoldást választ, és ilyen ráutaló kérdésekkel, vagy egy kicsit nyomulósabban.
Tehát túl direkt.
Igen. Akkor ott a vita hevében azért vállalhatnak olyanokat a felek, amit utána nem tudnak betartani. Tehát erre nagyon, nagyon is kell figyelni. És amikor mondjuk szülő és gyerek konfliktus van és megbeszélés, akkor arra pont a mediátornak kell nagyon figyelni, hogy nehogy a gyerek vállaljon be nagyon sok olyan dolgot azért, hogy a megállapodásba olyanok kerülnek, amit lehetetlenségbe tartani. Úgyhogy azért vannak etikai részei.
És van olyan, hogy a mediátorok hétvégén összejönnek és olyan szakmailag elmesélik, hogy hol sikerült egy jó utat találni, hol rontottam el, mondja a másik, tehát van ilyen...
Igyekszünk, hogy legyen. Jó lenne, ha több lenne, de fontos, hogy legyen, és általában akik együtt végeztek, azok szoktak így összetalálkozni. Mert hát amikor így nagyon megvisel valakit egy-egy ilyen szituáció, mint ahogy engem is ennyire bevont ez az egész helyzet, amit az előbb meséltem, akkor úgynevezett ventilálással, egy ilyen kibeszéléssel, átbeszéléssel én is megnyugszom, és meg helyére kerülnek a dolgok. Illetve hát ez mindenki számára a tanulságokat le lehet vonni, és fontos is, hogy így összebeszéljünk, és elmondjuk egymásnak a tapasztalatainkat.
Jó, akkor Szilvi, te leszel a soros. Nemrég kint futottunk a Margit-szigeten a párommal, és hát ott összeakadtunk egy férfivel, aki Hát végül is úgy ismert egy látásból, hogy beszélgetünk, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ő tanít a testnevelési egyetemen, sok fiatal van a keze alatt, és hát úgy mesélte, hogy hát például az egyik tanítványa, hogy aki fut, az úgy szerelmes, hogy az interneten látta a fiú képét, és akkor csetelnek meg, stb. Na most a kérdésem arra vonatkozik, hogy te tanítasz kommunikációt, a mai fiatalok, mert az, hogy írni nem nagyon tudnak, meg helyesen írni, az úgy nagyjából köztudott. De hát sokuk beszélni sem képes folyékonyan, összefüggően. Tehát jelente neked egyáltalán problémát az, hogy akik ott vannak és hallgatják az előadásaidat, azok nem tudnak esetleg megfelelő módon beszélni?
Nekem az jelent problémát, hogy nem tudok az ő nyelvükön beszélni. Tehát, hogy szerintem a hiba az én készülékemben is van, nem csak az ő készülékében. Egyébként ez a generációs probléma most ez egy ilyen őrült, divatos téma, de nem azért, mert hogy divatot kell teremteni belőle, hanem hogy tényleg marha nehéz az átjárás a különböző generációk között. És én nagyon igyekszem azon, hogy azon a nyelven próbáljak velük kommunikálni, amit ők megértenek. Szóval én nagyon sok időt meg energiát fordítok arra, hogy tudjam, hogy mi az a nyelvezet, amit ők használnak. Én nagyon sok fiatallal dolgozom együtt, többek között szerintem ezért is, hogy tanuljak tőlük. Nekem az irodámon van egy demonstrátor lány, aki egyébként az egyetemről került ki, és ő nekem nagyon sokat segít abban, hogy megláthassam, hogy ezek a fiatalok egyébként hogyan gondolkodnak, meg mit hogyan csinálnak, és hogy amikor azt mondod, hogy mai fiatalok, az nekem így azt jelenti, hogy így egy kalap alá vonjuk őket, és hogy én azért mindig kiállok amellett, hogy vannak iszonyú értelmes fiatalok. Az kétségtelen, hogy találkozunk olyannal is, amelyik semmit se akar, de hát ez úgy van jól, nekünk azzal nem kell foglalkozzon vele az anyukája. De hogy amelyik akar, az azt gondolom, hogy valami olyasmit tud, amit én nem tudok. Én nem tudok különböző technikai őrületekbe eligazodni úgy, ahogy ő el tud igazodni. Ha neki azt mondom, hogy figyelj, én most szeretnék egy olyan prezit csinálni, ami így, meg így, meg így csinál, én tudok valamilyet, de ő tud 6-szor jobbat. És én nagyon hálás vagyok neki, ha ő engem megtanít erre. És hogy valahogy én most úgy látom ezt a világot, hogy nekünk kölcsönösen kell tanulnunk egymástól. Neki azt, hogy van 15 olyan szó, amit kicsit bővebben elmagyarázok neki, hogy a fejébe helyére tudja tenni, és neki türelmet kell tanulnia. Nekem meg azt kell megtanulni, hogy ez egy rohanó világ, és nekik nincs idejük ilyen nagyon mélységeiben figyelni dolgokat.
Jó, tehát én nem ismerek, tehát ilyen 20-25, tehát mondjuk legyen 20-30 év közötti fiatalokat, tehát nem tudom ezt felmérni, és most nyilván van, aki Borsodban lakik, vagy máshol, tehát különböző típusú fiatalok, de ez igaz, hogy nehezen beszélnek, vagy nehéz a kommunikáció, vagy akik már oda kerülnek, ahol te vagy, ott már egy ilyen probléma nincs, vagy van, csak egy kicsit más síkon.
Van, ez a probléma, ez egy létező probléma, ugye ők hol olvasnak, amíg mi olvastunk mindenféle papír alapú dolgokat, akár könyvet, akár valami folyóiratot, ők nem olvasnak. Abszolút. Filmet is csak akkor hajlandó, illetve könyvet is akkor hajlandóak, ha azt filmben meg tudják nézni, tehát az, hogy ők sorokat olvassanak, ki van zárva. Iszonyatosan nehezen működik. Elképesztő mennyiségű információ éri őket, nagyon felületesen olvasnak. Valami olyan technikájuk van például, hogy tehát valami lenyomat van bizonyos dolgokról az ő fejükben, ha elolvas 3 sort, és valamivel összekattan az ő fejében egy szó, akkor már messze menő következtetéseket von le. Ahelyett, hogy 12 sorral tovább olvasni, és kiderülne számára, hogy hót másról szól a cikk, vagy a könyv, vagy az írás. Úgyhogy ez egy létező probléma egyébként, amiről beszélsz.
És a tanulás-tanítás kapcsán az, hogy lehetetlenség annyit megtanulni, amennyit elvárnak a fiataloktól, legyen egy nívós gimnázium, vagy legyen egy egyetem, ahol nem puszira adják mondjuk a diplomát, tehát lehetetlen, tehát hogy van 8-10 szak, és akkor mindegyit el kellene olvasni 3-4-400 oldalas könyvben, tehát nem lehet. Aha. Ez létezik?
Én azt látom, inkább ilyen, nem szerintem másként van a történet. Jó. Az van, hogy van ilyen meg olyan diák, van az általános iskolában olyan, aki kitűnő tanuló, nyilván azért, mert róla azt gondolják, hogy ő aztán mindent megtanult, ami oda le van írva, is meg kell tanulni. És van olyan, amelyik hármas tanuló, mert azt mondja, hogy figyelj, ez engem marhára nem érdekel, ezt én akkor se fogom megtanulni, mert hogy bocsi. De nem azért, mert nem tudja befogadni ezt a tananyagot, hanem hogy nem releváns az ő életében. Tehát az ő életében nem releváns, amikor Mikszáth Kálmánt olvas. Mert hogy nem tudja mihez kötni. A mai élethelyzet 2016-ot írunk. Mikszáth Kálmán által használt szavak, hogy csak Gárdonyi Gézát nézzük meg, azok a szavak neki ma már semmit nem mondanak. Mert hogy egy nagyon más világot élünk. Nekem például az marhára tetszene, hogyha rájuk bíznak mondjuk 20 éves koruk környékén, hogy olvasnak-e Mikszáthot, vagy Gárdonyi Gézát, vagy Jókai Mort. Mert addigra meg tudnak ezekről döntést hozni. Amikor még ilyen fiatalabbak és kötelező olvasmányban szerintem roppant praktikus lenne mondjuk a svéd példát behozni ide. Egymásnak ajánlanak irodalmat, kortárs, amiről a Kriszti is beszélt, egymás véleményére sokkal jobban adnak, sokkal jobban elfogadják. És ott nem az a lényeg, hogy visszamenjünk több száz évre és onnan olvassunk irodalmat, hanem az a lényeg, hogy olvassunk.
Jó, akkor Szilvi, még annyi, hogy a kérdés, hogy mennyire vevők a fiatalok arra a területre, amit te képviselsz. Tehát van-e megfelelő jelentkezés az egyetemmel?
Ugye, ahol én dolgozom, az Magyarország talán az egyik legnagyobb magánfelsőoktatási intézménye, és hát nyilván azért, mert nagyon szeretik ezt az egyetemet a hallgatók. Tehát a hallgatói oldalról azt gondolom, hogy nagyon jól állunk, és hogy ha arról kéne beszélni, hogy ők hogyan helyezkednek el, meg hogy a szakmájukban maradnak-e, meg jók-e a szakmájukban, akkor azt kell mondanom, hogy ezzel a diplomával jól el lehet helyezkedni, mert ez egy olyan, tehát hogy ez egy valamilyen látásmódot ad nekik ez a diploma. Valami olyat tanulnak meg itt, azon túl, hogy a szakmából is kapnak alapot, de valami olyasmit tanulnak meg, hogy hogyan kell az életben jól eligazodni, tehát hogyan kell egy munkahelyen létezni, akár szociális közegként tekintjük, meg hogy hogyan kell dolgozni, hogyan kell A-ból a B pontba eljutni probléma megoldás cím szó alatt, hogyan kell bizonyos dolgokat teljesíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyetem is egész jó pozícióban van, és azok a hallgatók is, akik kimennek az egyetemről.
Jó, köszönöm. Kriszta, következő pedig a kérdés. Mit kaptál te emberileg ettől a mediátori ismeretanyagtól, amit ugye megtanultál, attól, hogy ezt a gyakorlatban alkalmazod, és hogy különböző élményeid származnak belőle?
Először én sokat kaptam, de azt gondoltam, hogy nem változtam. De egy beszélgetés alkalmával Szilvi azt mondta, hogy de sok mindenbe változtam. Amit én magamon észrevettem, hogy talán türelmesebb vagyok. Nem álltam sokat sorba a türelemmel, az igaz. Ezt mostanra egy kicsit sikerült felfejlesztenem. Úgy érzem, hogy türelmesebb vagyok, jobban elfogadóbb, és talán egy kicsit nyitottabb. Nyitottabb az emberek felé, más szemmel látok már dolgokat, már nem kérdés számomra, hogy több oldala van egy kérdésnek. Ez nem azt jelenti, hogy én azt gondoltam, hogy mindig nekem van igazam, de hogy most már annál több oldala is van, úgy gondolom, egy dolognak. És egy csomó olyan tapasztalás, kapcsolatok persze, akikkel végeztem, sokakkal közülük jóba vagyok, összejárunk. És azt gondolom, hogy talán cél, adott még egy célt, hogy mit fogok csinálni nyugdíjba. Értelmes dolgot akarok csinálni, és ez egy cél.
Jó, van-e valakinek kérdése? Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, sok sikert kívánok mind a kettőtöknek a további munkában.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük.
Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.